Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Elfoglalva, folytassuk Istenünk dicséretét már a keresztelőre készülve. A 329. énekünk második versét énekeljük, így kezdődik: nem éltem még a föld színén. Hallgassuk meg fennállva, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én íme veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. És még egy igét szeretnék a keresztelő család szívére helyezni, Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből a 16. verset. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Foglalj el a gyülekezet a helyét. Kedves szülők, keresztanya, kedves Bence, ja, bocsánat, igen, Bence, szeretettel köszöntünk titeket itt az Úr asztalánál, az Isten színe előtt. Öröm ez, azt gondolom az egész gyülekezet nevében mondhatom, hogy mindannyiunk számára nagy öröm látni egyre növekvő és bővülő családotokat, és főleg az, hogy nem csak a ti családotok bővül ezáltal, hanem a gyülekezetünk is, az egyházunk is bővül egy új kis taggal. Öröm és izgalom nektek is, talán egy kis feszültség is, hogy minden időben meglegyen és elkészüljön. Öröm a nagy testvérnek is, aki már régóta erre az alkalomra készül, hogy mikor veheti fel a szép inkecskéjét, a csokornyakendőjét, mikor jön el ez az alkalom végre, és végre ma elérkezett, és előkerült az öltöny, a csokornyakendő, és itt állhattok a gyülekezet előtt, az Isten színe előtt. Készültetek ti is, készült a gyülekezet is, mi is előkészítettük a kereszteléshez szükséges dolgokat. És csoda ebben az egész eseményben az, hogy az Isten is ugyanígy készült erre az alkalomra. Az Isten is készült erre a délelőtre. Ezt mondja ugyanis az Ézsaiási ige, íme tenyerembe véstelek be. Csodálatos mondat ez, mert hogy múlt időben beszél, múlt időben mondja, tehát ez már megtörtént. Nem most, nem a keresztségben történik, hanem már rég a világ kezdete előttről be van vésve Bence neve az Isten tenyerébe. Ezzel készült az Isten mára. Ahogy mi emberek szeretjük a nevünket belevésni fákba, vagy éppen amerre járunk felfirkálni, hogy itt járt XY ekkor és ekkor, mi ugye a megörökítés céljából tesszük ezt, hogy a saját nevünket felvéssük, hogy lássák, hogy mi ott jártunk. Isten viszont azért vési fel a nevünket, azért írja fel a nevünket előre, mert arra vár, hogy majd egyszer mi magunk is megérkezzünk hozzá, hogy majd egyszer megérkezel hozzá. Nézzük meg azt, hogy mit jelent Isten tenyerébe vésve lenni. Először is az a kép jutott eszembe, hogy a családunkban van egy kislány, 3 éves, akinek van egy macia, és ő ezt nagyon szereti, és soha nem lehet letenni egy pillanatra sem, még akkor sem, amikor öltözködik. Tehát amikor fölveszi a pulóvert, akkor a maci átkerül egyik kézből a másikba, a pulóverbe bele az ujja, a maci vissza a másik tenyérbe, mert ezt mindig szorítani kell, és így lehet felöltözni, és ezt minden egyes reggel és este el kell játszani. És ez jutott eszembe, hogy ez jelenti számunkra is az Isten tenyerén létel. Mi is azt szorítjuk a kezünkbe, és az van a tenyerünkbe, ami igazán fontos számunkra, amik értékek a számunkra. Ahogy a családjainkat is az összekulcsolt tenyerünken hordozzuk imádságban. Így visz bennünket is Isten a tenyerén, mert mi az értékei vagyunk számunkra, számára. Hiszen fájdalmas dolog volt számára ez a tenyérbevésés, mert Krisztus áldozata révén tudott ez tökéletesen megvalósulni, hogy az elveszett ember újra visszataláljon hozzá. Ahogy szintén Ézsaiás írja, drága áron vettelek meg titeket, mert drágának és becsesnek tartalak. Ez jelenti az Isten tenyerébe felírás, bevésés, hogy értékes Bence az Isten számára. Aztán másodrészben jelenti azt is, hogy ami a tenyeremen van, az mindig előttem van, azt mindig látjuk. A gimnazista tanítványaim szokták sokszor azt csinálni, hogy a kezükre firkálják föl, hogy mi az a fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, mert hogy az mindig előttünk van, azt mindig látjuk. És ugyanígy a közvetlenül felolvasott ige előtt azt mondja az Isten, hogy én nem feledkezem el rólam, ez az ígérete számára. Hiszen hogyan is feledkezhetne el rólunk, mikor ott vagyunk a tenyerébe belevésve mindannyian. Azt is írja, hogy szüntelen előttem vannak falaid, vagyis az arra vonatkozik, hogy építi Jeruzsálem jövőjét, hogy foglalkozik vele, hogy szüntelenül erre figyel. És ugyanígy a mi életünkre is, Bence életére is így figyel. És ez a bíztatás bennem, hogy készítem a jövődet, készítem az utad, az életedet, de nem csak itt ezen a földi világon, hanem a mennyben is, mert ahogy mondja, a világ végezetéig veletek vagyok. Akkor is, amikor mi nem figyelnénk, amikor mi elfordulnánk, mert ez egy visszavonhatatlan dolog, visszavonhatatlan az, hogy mi az Isten kezébe vagyunk felvésve. És hát azért vagytok ma itt, kedves szülők, keresztanya, mert ti felismertétek már ezt, hogy mit jelent az Isten szövetségében élni. Mit jelent az Isten tenyerén élni, az Isten tenyeréből élni nap mint nap? És szeretnétek, hogy egy nap majd Bence is megértse, hogy mit jelent mindez, hogy a fiatok is tudja, hogy honnan van az élete, hogy hová tart, és ki tartja a kezében, hogy mit jelent az, hogy az Isten tudja az ő nevét. És a keresztelőben erre a tenyérbevésésre mondotok most igen, egyelőre ti, előre Bence nevében, vállalva, hogy úgy szeretnétek nevelni, hogy valóban egy napon ő is megértse, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, hogy Isten nevé, Isten tenyerén ott van az ő neve. Kívánom, hogy így legyen. Amen. És a keresztelőre készülve mondjuk el közösen hitünk megvallásaként az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református közösségben, hitben nevelitek, feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, hangosan akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Az Úr erősítsen meg titeket fogadalmatok beteljesítésében, hogy ez így lehessen, Istenünkhöz forduljunk most imádságban. Urunk, Istenünk, hálásan köszönjük meg most neked ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy eltervezted őt, hogy azt ígéred, hogy igazgatod az ő életét. Köszönjük, hogy a keresztség által, Krisztus halála által te gyermekeddé fogadod, és a mennyország örökösévé teszed. Kérünk téged, hogy segíts neki szeretetben nevelkedni, hogy valóban megismerhessen téged, és hitben növekedhessen, hogy hozzád hű maradhasson az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy segíts a családnak, a szülőknek, keresztszülőnek, mindabban, amit szeretnének, hogy gyermekük valóban megláthasson és megismerhessen téged. Áld meg őket, akikre a nevelését bíztad. Amen. Bence Sámuel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Amen. Most a gyülekezet áldó éneke következik, úgyhogy megkérem a szülőket, keresztülőket, hogy forduljanak meg, és mi pedig énekeljük a 134. dicséretünk 3. versét, megáldjon téged az Isten. És énekeljük a 152. dicséretünket, És amíg kikeressük, addig hirdetném már előre, hogy a keresztelő család egy kis szeretett vendégséggel készült az istentisztelet utánra, és vár mindenkit erre az istentisztelet után, hogy együtt örülhessünk, hogy új tagunk lett a gyülekezetünkben. Tehát akkor a 152. dicséretünket énekeljük, Szent Isten noha néked. Segítségünk, vasárnapi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istenünk igéjét a hosszabb igeszakaszra való tekintettel, János evangéliumának 11. fejezetéből válogatott versek alapján.
A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, aki Tikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van, Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy megvigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázári, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni.
Az Úr tegye áldottá az ő igéjének meghallását, megértését, szívünk befogadását. Imádkozzunk feleletképpen az Úr megszólító szavára. Mennyei Atyánk, Urunk Istenünk, hálát adunk neked teljes szívből. Hálát adunk neked azért, hogy ma újra itt állhatunk, hogy hangzik az ígéd felénk, hogy te megszólítasz bennünket, hogy te sokszor ezekben kiutat mutatsz a számunkra. Köszönjük azt is, hogy hálaadással tekinthetünk vissza a mögöttünk lévő hétre, és annyi-annyi mindenért adhatunk neked hálát, és mondhatunk köszönetet a családjainkért, a munkánkért, és mindazokért a dolgokért, amik történtek velünk, és az egyéni életünkben, de itt a gyülekezetünkben is. Köszönjük a te kijelentéseidet, és vegyes az érzelmünk, hiszen az is bennünk van, hogyha visszagondolunk az elmúlt hetünkre, akkor nem csak hálaadás van bennünk, hanem sokszor bűnbánat és szégyen is, hogy viszont mennyi-mennyi pillanatot rontottunk el azzal, hogy nem rád figyeltünk, hogy nem téged követtünk. Urunk, kérünk téged, hogy szent lelked által adj vezetés nekünk ebben a mai délelőttben, hogy a hitünk együtt növekedhessen egy gyülekezetként, hogy valóban az örök élet elnyerésére tudjunk koncentrálni és figyelni a te hangod meghallására. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket, és várom a gyermekeket ide az úrasztalához. Ó, itt futnak mindenfelől. Igen, lehet még jönni. Egészen bátra, mindkét oldalra lehet állni. Na, hová állsz, Csillus? Ide? Engedhetjük magad, illetve ide? Úgy. Na, ott a bátrak még fogják meg egymás kezét. Gyere, te is! Szeretettel köszöntelek titeket, köszönjük akkor egymásnak, ahogy ezt megszoktuk, jó hangosan. Áldás, békesség! Igen. Azt gondolom, hogy nagyon vegyes ez a mai nap, hiszen egyrészt sok az öröm benne, de egy pici szomorúság is van benne. Arra gondolok, nem titokzatoskodom, hogy holnap kezdődik az iskola. Ez egyrészt öröm, mert ma még tart a nyári szünet. Igen? Na hát, igen, hallom, az óvoda is lassan kezdődik. Már, úgyhogy köszönöm a helyesbítést, nem csak az iskola kezdődik, hanem az óvoda is. Viszont ma még tart a nyári szünet, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma semmiképpen nem beszélünk az iskoláról, ma még nyári szünet van. Hogy ezt egy kicsit aláhúzzam, egy nyári élményemet szeretném elmesélni nektek. Képzeljétek el, hogy elmentünk táborba egy hétre, a családos táborba, sokan közületek ott is voltak, vannak ismerős arcok, és mire hazajöttünk, a lakásunkban nagy meglepetés várt ránk, hiszen amíg nem voltunk otthon, addig kicserélték az ajtót és az ablakot. Nagyon megdöbbenve álltunk az ajtó előtt, hogy habár a mi lakásunk, nincsen hozzá kulcsunk. Ott állunk egy heti szennyessel és bőröndel, az ajtó előtt a lépcsőn, és azt nézzük, hogy na hát, hogy fogunk bejutni. Elég kellemetlen helyzet volt. És aztán, hát mit lehet ilyenkor tenni szerintetek? Ti mit tennétek? Heti szennyessel álltok a lépcsőn, és nem tudtok bemenni. Kinek van ötlete?
Kulcsoshoz is kérni egy olyan kulcsot, ami az ajtóhoz is jó.
Nagyon jó. Valami kulcsot kérni? Szuper, Istentől segítséget kérni. Micsoda? sátrat venni, nagyon jó, köszönöm. Ja, hogy vigyázzak az újra, tehát az új kulcsra már vigyázzak. Ja, olló? Igen, köszönöm. Nagyon jó, ott is van, mi a területed, mondja, mit tennél? És az új ajtót kalapáccsal kinyitjuk. Köszönöm, igen. Na hát, itt Abigail jár talán a legközelebb a megfejtéshez. Hát mi is elkezdtünk telefonálgatni, hogy vajon kinél lehet kulcs, vagy ki az, aki utoljára járt a lakásunkban. És hosszas telefonálás után sikerült előkeríteni, és meglett a kulcs, úgyhogy be tudtunk menni a lakásunkba. És ezen gondolkoztam, és az jutott eszembe, hogy sokszor a mi szívünk is így be van zárva, ezen az új ajtón, amit kaptunk, két zár is van egyébként, hogy talán két zár is van a mi szívünk ajtaján is, és nem találjuk hozzá a kulcsot, és nem tudjuk azt, hogy hogyan lehet kinyitni, hogyan lehet megnyitni akár az Isten előtt, de akár saját magunk előtt is, hogy belelássunk, hogy az Isten milyennek teremtett bennünket, hogy milyenek vagyunk mi valójában. És ez jutott eszembe, hogy nekünk is meg kell keresnünk azt, akinél a kulcsa lehet a mi szívünknek. Nagyon sokan mondják, hogy a világban, hogy hol lehetnek kulcsok, ami a szíveket kinyitja, viszont a legjobb helyen mégiscsak Jézusnál kereshetjük, hiszen nála van a mi szívünknek a zárja is, a kulcsa, ezzel tudjuk kinyitni, mert saját magunkat így tudjuk megismerni, hogy milyennek teremtett bennünket az Isten, hiszen egyedül Isten szeretetében látjuk meg azt, hogy mi milyenek is vagyunk igazából, hogy milyen fontosak vagyunk az Istennek. Úgyhogy kívánom nektek, hogy akkor ti is Krisztusnál keressétek a saját kulcsotokat, a szívetekhez, és ebben bízom benne, hogy segítség lesz, most majd a gyerekisten tisztelet számotokra, ahol folytathatjátok az Isten körül lételt. Úgyhogy akkor el is köszönök tőletek, áldás, békesség, és kitartást a jövő héthez mindenkinek. Áldás, békesség, lehettek. Mi pedig közben énekeljük a 370. dicséretünk első két versét, Jöv el, Szentlélek, Úristen! fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, ami hozzánk szól a már előbb felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 11. fejezetéből a 25. versben eképpen. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Foglaljuk el helyünket. Kedves testvére, a napokban a zsidókhoz írt levelet olvassuk a Biblia olvasó kalauzunk szerint, ami most éppen az elmúlt pár napra visszamenőleg a szövetség gondolatát tárgyalja, azt a szövetséget, amit Isten köt az emberekkel, hogy miben másabb a régi szövetség, és hogy miben lett teljesebb és másabb a Krisztussal való szövetségünk. És ezeket az ige szakaszokat olvasva az jutott eszembe, hogy készültem a mai délelőtre, hogy ebben a szövetség gondolatában nagyon jó sorvezető lehet számunkra Lázár feltámadásának a története. Így nézzük is meg, hogy mit üzen számunkra ez a történet. Azt látjuk, hogy Jézus üzenetet kap, éppen a tanítványaival van együtt ekkor, üzenetet kap egy számára kedves családtól, és ezt mondja, hogy erről szól az üzenet: Uram, íme akit szeretsz, az beteg. Ebben az üzenetben önmagában nincsen semmi különös, mi magunk is, hogyha valaki beteg a családban, akkor szólni szoktunk a hozzátartozóknak. Ez az üzenet, láthatjuk, akit szeretsz, beteg, semmi kérés nem tartalmaz Jézus felé, nem mondja azt, hogy tér vissza hozzánk, de valahogy érezzük a szavak mögött, mégis ott van a sugallat, a vágy, hogy a nővérek, a testvérek, akik éppen most egy nehéz helyzetben vannak, azt várják, hogy majd Jézus, a mesterük, akit követtek, az mellettük lesz és segít számukra. Ahogyan, amikor Jézus meg is érkezik, mind a ketten egymástól függetlenül szóvá teszik, hogy hát Uram, ha itt lettél volna, akkor tudom, hogy nem halt volna meg a testvérem. Ebből is látszik, hogy azért ők várták Jézust. Várták, hogy majd megjelenik, és a bajban mellettük lesz és segít. Viszont mi mit látunk, mit tesz Jézus ebben a helyzetben az üzenet után, talán meglepő számunkra. Azt olvassuk, hogy még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Meglepő lehet számunkra Jézus váratlan késlekedése. Miért nem indult el ehhez a családhoz, akikhez érzelmi kapocs is fűzte? Miért nem indult el, hogy segítsen a nehézségben, hogy megakadályozza ezt a halálesetet? Hiszen tudjuk, jól lett volna rá hatalma. Miért nem megy oda, ha ennyire szereti ezt a családot? Talán tapasztaltuk már meg mi is az életünkben, hogy kértünk Istentől valamit, valami konkrét kérésünk volt, és miközben hangzott az ige, sokszor, sok helyről, hogy kérjetek és adatik, azt tapasztaltuk, hogy kértünk és nem adatott. Hogy az Isten csendben volt, hogy nem válaszolt, hogy nem mozdult, hogy nem indult el felénk. És akkor felmerülnek a kérdések, hogy miért nem, hogy nem hallotta, amit imádkoztam, hogy nem tudja megadni, amit kértem, vagy elhagyott engem, már nincs velem. Közben pedig azt énekeltük Isten tiszteletünk elején, hogy kérésüket a híveknek megtartott kegyesen. Ezt pedig mégis azt látjuk, hogy Jézus késlekedik. Jézus sok csodát tett, és sok beteget gyógyított meg, és ezzel sok embert vezetett hitre is. És itt ebben a történetben egy hatalmas, talán az eddiginél legnagyobb csodáját vitte véghez, egy halottat támaszt fel. És hogy megértsük Jézus késlekedését, azt tudnunk kell, annak a háttér történetét, hogy a zsidó gondolkodásban és az akkori közhiedelemben, miután meghalt valaki, arra számítottak, hogy még 3 napig esetleg feltámadhat. Az volt a gondolat e mögött, hogy a lélek még 3 napig a test körül bolyong, és akkor akinek megfelelő ereje van hozzá, az esetleg vissza tudja hozni, vagy hogyha esetleg mégsem halt meg teljesen, hanem csak mondjuk kómában volt, vagy valami másfajta betegsége volt, akkor még vissza tud ebből térni, de 3 nap volt erre, és aztán a 3. nap végén mindenképpen halottnak nyilvánították az illetőt, és akkor már senki nem kérdőjelezte meg, hogy visszavonhatatlan ez az esemény. Tehát a 4. napon ez már megkérdőjelezhetetlenné vált. És ebben értjük meg, hogy miért is késlekedik Jézus. Hát azt látjuk, hogy azért kellett neki két napot várnia, miután megkapja az üzenetet, hogy ő erre a bizonyos negyedik napra érkezzen a család életébe. Hogy amikor megteszi a csodát, a feltámasztást, akkor ne legyenek olyan visszajelzések, hogy esetleg nem is volt igazi ez a csoda. Hát lehetett ez véletlen is, hiszen mással is megtörtént már. De ha ő a negyedik napon érkezik, akkor még a főpapok se tudnak mit tenni, el kell ismerni, hogy ez valódi csoda, hogy ez valódi feltámasztás. Hogy mindenki megláthassa ebben, hogy van hatalma Krisztusnak a halál felett, és ő ezt arra használja fel, hogy a körülötte állók, akik akkor ott voltak és jelen voltak, de ugyanígy ma nekünk is, hogy mi hinni tudjunk Krisztus hatalmában. És ezért is mondja ki Jézus, örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. Ez a csodajel bizonyítja az Isten dicsőségét, jelenlétét az ő fia személyében. Láthatjuk azt, hogy mennyi mindent megtesz Krisztus azért, hogy mi hinni tudjunk benne. Itt még halottat is feltámaszt, hogy a körülötte lévő zsidóságnak bizonyítsa, hogy van még esély a megtérésre, hogy ő valóban Isten fia, hogy Máriát és Mártát tanítsa a feltámadásra, hogy bennünket is biztasson arra, hogy valóban van hatalma a halál fölött. Hát ezért nem cselekszik Jézus hamarabb, ezért nem indul el azonnal a hívó szóra, mert erre a nagy csodára vár. Sokszor talán, amikor mi is Istentől kérünk dolgokat, és sok mindenért imádkozunk, és a helyzetekben Isten nem válaszol, vagy nem adja meg a kérésünk tárgyát, csendben van, amit itt átélt Mária és Márta is, hogy hiába imádkozunk, mint a hiába kérnénk, de látjuk azt, hogy mennyire nem hiába való ez a kérés. Hiszen Jézus sokkal többet ad meg, mint amiért ők imádkoztak. Ők gyógyítást kértek, ehelyett egy még hatalmasabb csodát kaptak, a feltámadást. Mert Jézus, mint egy láthatatlan órára, az atya óráját nézi, és azt látja, hogy még nincs itt az ideje. Neki még nem kell elindulni, még nem kell megadni azt, amit kérnek. Majd ha az atya úgy látja, hogy eljön az ideje, na akkor megteszi a csodát, és megadja azt. Ezért késlekedik. Mert Jézus látta a betegség célját, és az, hogy az emberi észelől el van rejtve, de mégis mennyire csodálatos az, hogy Isten egy-egy pillanatban megmutatja nekünk a földi események mennyei hátterét is, azt, hogy milyen terv van egy-egy esemény mögött, és hogy ehhez igazítja a mi földi életünket is, hogy a mennyei tervet, amit eltervezett, azt tudja megvalósítani. Néha nekünk is ezért nem válaszol, ahogy mondja, ti értetek, hogy higgyetek. Hogy emberi szemmel nézve már visszafordíthatatlan legyen az esemény, hogy ne tudjunk semmi másra gondolni, nem mondhassuk azt, hogy véletlen volt, nem mondhassuk azt, hogy saját magunknak intéztük el a nehézséget. Már nincs kételkedési lehetőség, ami ma mennyire jellemző a világra, hanem fényesen ragyogjon az, hogy valóban az Úr tette a csodát az életünkben. És ez hitre segítsen bennünket. Nem véletlenek ezek a csodák, ezek az események, ez nagyon fontos, hanem mind arra irányul, hogy nekünk hitünk legyen, hogy hitre segítsen bennünket, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Akkor is, ha mi magunk nem így gondoljuk. Ha imádságainkban nem a hitért imádkozunk a legtöbbet, hanem ezer más egyéb dologért. Hiszen a hit a legfontosabb, mert ez lesz az örök életünk alapja. Látjuk, Mária mennyire jót kér az Istentől, hiszen gyógyulást kér testvérének, de mégsem adja meg neki az adott pillanatban ezt, mert fontosabb dolgot helyez elé Jézus azt, hogy az örök életre vezethesse Máriát és Mártát azzal, hogy megtapasztalják, van kiút a halálból. És emellett már micsoda öröm, micsoda óriási megtapasztalás az, amikor Isten mégis megadja az egyéb kéréseinket, hogy nem csak a hitünket növeli, hanem más egyéb kéréseinket is meghallgatja. Ez a kegyelem, és ez a csoda, hogy ezeket is megadja számunkra. És ez óriási dolog. Aztán második pontban nézzük meg ez alapján, a történet alapján azt is, hogy Jézus azt kérdezi, ugye visszakérdez Máriának, hogy hiszed-e ezt? Hát nézzük meg, hogy mi is az az ezt, hogy mi az, amit hinnünk kell, mi az, amit mi hiszünk, mi az, amit Mária és Márta hinni tudott. Látjuk jól, hogy ők mindketten hittek Jézusban ott voltak, a közelében, mellette voltak. Kimondják azt, hogy ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem, tehát látszik, hogy hiszik azt, hogy van hatalma meggyógyítani őt. Kicsit talán szemrehányóan is hangzik ez a mondat, hogy ha itt lettél volna, de hát ugye nem voltál itt. Milyen fontos számukra, hogy Jézus ott legyen, és mennyire nehéz helyzet, amikor nem volt ott. És ekkor kérdez vissza Jézus, és ekkor mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hiszed ezt? Hiszed azt, hogy akinek hite van bennem, az nem hal meg soha? Márta válaszából látjuk, hogy igazából nem érti ezt a kérdést, hogy ő még nem látja Jézusnak ezt a fajta hatalmát, hogy ő tényleg kiutat tud mutatni a halálból. Mert eddig ő ezt még nem ismerte meg belőle. Márta csak annyit látott, amennyit eddig megtapasztalt Krisztusból, azt látja, hogy másokat meggyógyított, hogy nagyon sok csodát tett, hogy Péter anyósát meggyógyítja, rengeteg beteget hoztak hozzá, és ott segített, és most amikor ő kért segítséget, akkor nem volt ott Jézus. Egyelőre ennyit lát a történetből, viszont hiszi, hogy Jézusnak mégiscsak lett volna rá hatalma, tehát most már mindegy, most már ugye lejátszódott, a negyedik napon vagyunk, tehát nincs mit tenni ebben a helyzetben. Nagyon szép hitvallás az, amit válaszol, hogy igen, hiszem azt, hogy majd a feltámadáskor fel fog támadni. Ugye ezt még megtanulta az iskolában a zsidó kegyességből, hogy igen, majd akkor ez meg lesz. De nem látja azt, hogy Jézusnak erre is van hatalma, hogy ne várja ki az idők végét a feltámadásra, hanem akár abban a pillanatban is cselekedjen és feltámassza Lázárt. Hát ezek alapján akkor mi is a hit? Úgy fogalmazhatnánk meg, hogy nem csak annyit tudok Jézusról, és nem csak annyit vallok róla, amennyit már megismertem belőle, hanem mindazokat figyelembe veszem, amit Isten mond nekem róla és önmagáról. Hogy hiszek az Isten szavának, még azokról a dolgokról is hiszem, amit mond, amit még nem láttam, amit még nem tapasztaltam. Hogy ennyire bízom az ő ígéretében, az ő igéjében és szavában, hogyha nem értem, ha nem látom, de ő azt mondja, hogy így lesz, akkor én elhiszem, hogy úgy lesz. Na ez az igazi hit. Ahogy nem is véletlen, hogy Ábrahámot hívjuk a hit példaképének, ő az, aki még a kijelentések legelején jár, még alig tud valamit Istenről, nincs neki ott a Bibliája, hogy olvassa, hogy milyen az Isten, viszont azt megéri, hogy szól hozzám az Isten, kér tőlem valamit, akkor én cselekszem. Nem értem, hogy mit akar, nem értem, hogy mire lesz jó, de ha ő azt mondja, akkor cselekszem, és ha kell, még a gyermekemet is feláldozom. És aztán persze megjelenik az Isten kegyelme, hogy nem kell odaadni a gyermeket, de ezért lesz ő a hit példaképe, mert nem látott még sok mindent az Istenből, de mégis cselekszik, mégis tud hinni. Mária ugye annyit tudott Jézusról, hogy meg tudta volna gyógyítani a betegséget. És viszont azt nem látja, hogy ennél is jóval több a hatalma Krisztusnak. Érdemes tehát feltenni ezen a ponton nekünk is a kérdést, hogy mi milyen hatalmat tulajdonítunk Krisztusnak, mi kinek hisszük őt, mi mennyi mindent láttunk meg belőle, és hogyan viszonyulunk ahhoz a dolgokhoz, amiket még nem tudunk, amiket még nem értünk. Mennyit hiszünk el ezekből? Mert ebben a történetben pont azt üzeni számunkra Krisztus, hogy van nagyon sok minden, amit még nem tudunk, viszont enélkül is hihetünk benne, hiszen látjuk azt, hogy ő az élet forrása maga. Hogy ő az, aki egyedül ezt meg tudja adni. És nem tudunk ehhez másként kapcsolódni, csak azzal, hogy hiszünk benne. Ezzel a hitrejutással, amit munkál bennünk, amit az előző pontban megnéztünk, ezért is fontos a hitrejutás ennyire Krisztus számára, mert ezzel tudunk mi hozzá kapcsolódni. És Lázár ennek a jele, ennek a feltámasztásnak a jele, hogy megmutatta, hogy valóban hatalma van a halál felett. Úgy sokak szemelátára, kétség nélkül a negyedik napon. Krisztusnak még erre is van hatalma, hogy életet adhasson számunkra, hogy megelevenítsen bennünket ezekben a szürke hétköznapokban, érthetjük így is az életadást, érthetjük az örök életre is az életadást, és érthetjük a saját életünkre, hogy mi valóban itt vagyunk, és életünk lehet. Mindezek felett ő az Úr. Aztán harmadszor nézzük meg azt, hogy Azt üzeni ez a történet, hogy aki valóban így tud hinni, akkor is, ha sok mindent nem lát és nem ért Krisztus hatalmában, akkor ő azt megmenti. Kiváló példáját látjuk itt Jézus életadó szavának. Csak egyetlen egy rövidke mondatot mond, Lázár, jöjj ki! És akkor Lázár megjelenik a sír szájában. Nincs semmiféle humbuk, nincs varázsige, nincs felkészülés, csak egyetlen egy rövid fohász van előtte. Nem kellenek különös eszközök, nem kellenek emberek, csak egyszerűen bekiált a sírba, bekiált a halálba, és kihívja azt, akit szeret. És így szól, Lázár, jöjj ki! Bekiált a halálba, ugyanígy a számunkra is, és a nevünket mondja. És micsoda óriási élmény az, hogy ő a nevemen szólít engem. Hogy az én nevemet mondja, és az én nevemet kiáltja a halálba. És óriási dolog az, hogy aki ezen a földön hallja az ő hangját, az a halál után is meghallja a hangját. Hiszen ha itt a földön közel vagyunk Jézushoz, hogy bárhol halljuk az ő hangját, a halál sem lesz akadály számunkra, hogy akiket szeret, azokat megszólítsa, és meghalljuk a hangját. Ahogyan János evangéliuma írja egy másik helyen, bizony mondom nektek, eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik hallgattak rá, élni fognak. Eljön az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten fia szavát, és előjönnek. Ha most mi ebben az életben tudunk hinni annyira, hogy halljuk a szavát, hogy értjük az üzenetét, hogy meglátjuk azt, hogy miket cselekszik az életünkben, és mennyi mindenre van hatalma, akkor a halál után is ugyanígy, ugyanilyen élesen fogjuk hallani az ő hangját a saját nevünkön, hogy jöjj ki. Mert hit által a bennem élő Krisztus nem fog elpusztulni, azután sem, ha engem már eltemettek. Mert a föltámadás Jézus számunkra, mindazok számára, akik hiszik, hogy ő a Messiás, az Isten fia, akinek hatalma van. De ez egyedül csak hit által lehetséges. Ahogy mondja is az ige, aki hisz, nem hal meg igazán. Ezért akar bennünket megmenteni Krisztus, ezért ez annyi csodát, hogy valóban hitünk lehessen, hogy ezt a hangot, ezt a kihívó hangot mi magunk is meghallhassuk. Hogy ezt az áldozatot, amit tett mindannyiunkért, ne legyen kárba, ne vesszen kárba az ő halála, hanem valóban visszatérhessünk abba a szövetségbe, ami még az Édenkertben állt fent Isten és ember között. Láttuk tehát a mai igén keresztül, hogy Jézus mennyi mindent megtesz, meg nem tesz azért, hogy nekünk hitünk lehessen, hogy tisztázott legyen előttünk, hogy mi az, amiben hiszünk, hogy mit látunk, és harmadszor, hogy mennyire fontos ez a hit, hiszen ez a kapocs, hogy a halálunk után is tudjuk hallani az ő hazahívó szavát. Hát kívánom, hogy így halljuk mi is az Isten szavát. Amen. Az ige hirdetése feleletképpen énekeljük a 451. dicséretünk, mind a négy versét, ami így kezdődik, száma sincsen, Uram, jó téteményeidnek. imádkozzunk a Zsoltáros szavaival a 111. Zsoltár alapján. Dicsérjétek az Urat, hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eredelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek minde szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Valóban, így imádkozunk hozzád, Urunk, és hálát adunk azért, hogy a te csodálatos nagy tetteidet emlékezetessé tetted, hogy fennmaradt számunkra is, hogy részesei lehetünk az írás alapján ezeknek mi is, hogy hangzik az ige hitünk növekedésére, az örök élet elnyerésére. Urunk, vezess bennünket, hogy hitáltal valóban meghallhassuk a te bennünket szólító szavadat. Urunk, ezekben a pillanatokban különösen is imádkozunk azokért, akik a héten megálltak a koporsó felett, akik most fájdalomban vannak a gyászolókért. Urunk, kérünk, te adj nekik vigasztalást a te ígéd által, hogy valóban hatalmad van mindenek felett. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, a hirdetéseket. Ma délután 6 órakor a nagy ifi tartja alkalmát. Kedden 9:30-tól a babamama kör a toronyszobában. Kedden este 6 órakor bibliaóra, utána pedig 7 órától presbiteri gyűlés, úgyhogy kérjük is a presbitereket, hogy vegyék át az erre szóló meghívójukat. A mai istentiszteletünkön Simon Mátyás testvérünk olvasta az igét, köszönjük neki a szolgálatot. Istentiszteletünk elején megkereszteltük Juhász Bence Sámuelt, Szabó Katalin és Juhász Balázs harmadik gyermekét. Isten kegyelme és áldása őrizze meg a családot a gyülekezet közösségében, és hirdetem újra, hogy a család szeretett vendégségre várja a gyülekezet tagjait, hogy együtt örüljünk ennek az eseménynek. Hirdetem, hogy a héten eltemettük Csiszár Jenőt, 90 éves korában elhunyt testvérünket. A vigasztaló ige a Filippi levél első fejezetének második verse alapján hangzott: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádságban gondoljunk, a gyászoló családra hordozzuk őket.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hirdetem, hogy augusztus 26 és 28 között, tehát múlt hét kedszerd a csütörtök pénteken, megvendégeltük a iskola új első osztályosait. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak a találkozó sikeréhez. Augusztus 31-én, azaz ma délelőtt az iskola torna termében van az évnyitó istentisztelet. Szeptember 2-án kedden szeretettel várjuk a presbitereken kívül az érdeklődő gyülekezeti tagokat is a presbiteri gyűlésre. Szeptember 6-án, 7-én lesz a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál, illetve ennek keretében a szőlőskert gyermeksátor segítők jelentkezését várjuk, jelentkezni Németh Géza gondnoknál lehet. Szeptember 7-e helyett szeptember 14-én lesz az úrvacsorás istentisztelet, amely egyben a hittan tanévnyitó istentisztelet is. Szeptember 14-én vasárnap este 6 órakor Ratko Ágnes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára ad hangversenyt itt a templomunkban. Kérjük, hogy a kijáratnál vegyünk magukhoz a kis színes plakátokat, és hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Szeptember 21-én lesz az új óvodások befogadó istentisztelete, 28-án pedig a tanév első ajtónyitogató istentisztelete délután. Az új gyülekezeti tagok figyelmébe ajánljuk Demjén István templomépítő lelkész gyülekezet történetét, valamint van egy új könyv, Élőkövek a címe, amely azon ige alapján, hogy épüljetek fel lelki házzá, példaértékű történeteket beszél el, részint lelkészek, részint világi személyek életét. Áldás békesség!
Akkor istentiszteletünk végén énekeljük a 425. dicséretünk mind a 4 versét, ami így kezdődik. Ó, Ábrahám Uram!
Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.